A következő előadónk Kertész Gábor, a Nyíregyházi Zsidó Hitközség elnöke. Bemutatásként én annyit mondanék el, hogy Kertész tanár úr műszaki végzettségű mérnökember, főiskolai tanár, és a kollégaként ugye én sok mindent tudok tőle a hitközség életéről, és meglepő az az aktivitás, ahogy figyeli a helytörténeti munkákat, amelyek Nyíregyháza történetével, a térség történetével kapcsolatban megjelennek, mindig vadászik arra, hogy milyen vonatkozások jönnek elő a zsidó hitközséggel kapcsolatban, és ezeket nem csak elolvasgatja, hanem ezekre reagál, a szerzőkkel megbeszéli. Az, hogy egy gyülekezet világi vezetőjeként fontos dolognak tartja az innen elszakadtak ide tartozás tudatának ébren tartását, az, hogy egy nagy hagyományokkal rendelkező egykori közösség emlékeinek felelevenítését, én azt hiszem, hogy mindenképpen példaértékű. Ez bizonyította egyébként a néhány évvel ezelőtt a Duna TV-ben lement nagy műsornak is, ami a szabolcsi zsidóság történetével foglalkozott. Ez a televíziós műsor egyúttal azt is bizonyította, hogy Kertész Gábor nagyon fontosnak tartja a többi felekezettel való jó viszony kialakítását, illetve ébrentartását. Kérem, hogy a Nyíregyházi zsidóság szerepe a város életében című előadását tartsanak.
Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt hallgatóság! Az előadásom címhez képest nem éppen a közepébe vágva emlékeztetném önöket arra, hogy a jeruzsálemi szentély második posztulása után, időszámítás után 70 körül a zsidó lakosság nagy tömegei szétszóródtak a világ néptája felé. Mint ismertes, a római provinciákban így Pannonia területén azt megelőzően is éltek zsidók, mint szabadpolgárok, tudomásom szerint. Rómában pedig már 2000 évvel ezelőtt nagy létszámú zsidó negyed volt. A zsidók és az üldözött keresztények szétszóródásával jutott el tulajdonképpen a Biblia és a héber arámi nyelv a világ. Magyarország területén vallásilag és etnikailag is zsidó betelepülők csak a tatárjárás után jelentek meg, főleg a Német Birodalom és Ausztria területéről. Megítélésük változó volt, a jogszerzés mellett jogfosztások, pogromok és vérvádak váltakoztak, a helyzetük tulajdonképpen kiszolgáltatott volt, tudhatjuk meg dr. Nagy Ferenc a Nyíregyházi zsidók pusztulása című történeti áttekintéséből, amelyet alapul vettem előadásomban. Szabolcs, Szatmár és Bereg vármegyék területén a török hódoltság után jelentek meg, de a lakosság létszámhoz képest még a 18. század közepén is elenyésző volt a jelenlétük. Hiteles történelmi adatok szerint a cseh és Morvaországból, Galíciából betelepült zsidók a 19. század közepén már progresszív erőként voltak jelen, a racionális, kapitalista kereskedelem és gazdaság meghonosításával, különösen kiszolgáltatott helyzetükből adódó tenni akarásuk, bizonyítási kényszerük hatására, mivel az 1840-es törvény letelepedési jogot igen, de polgárjogot még nem biztosított számukra. Számos tény igazolja, hogy a befogadást, majd a teljes polgári és vallási jogot a zsidóság meghálál. E szűk időkeretben csak egy ipar történeti kuriózumra, a Mátészalkai közvilágítás 1888-ban történő kiépítésére utalnék, mely megelőzte Budapestet is. A közvilágítást Schwarz Mohr gyártelepe szolgáltatta. A zsidóság integrációja viszonylag gyors volt, zsidó ellenes megnyilvánulások csak elvét rakadtak. Tény, hogy az 1790-ben a nagykálói Védvárperben halálos ítélet született, de szerencsére a pásztor fiú sértetlenül előkerült. Idéznék a vármegye ezenügy kapcsán kiadott példamutató körleveléből. Nyelvezet egy kicsit nehéz. A lakosok fejéből a balvélekedést kiverje és tanítassa meg őket arra, hogy a gyilkosság a Mózes törvénye és az ótestamentumbéli törvények által, melyeken a zsidó vallás leginkább fundáltatik, szinte úgy meg van tiltva, mint a keresztény vallások tömegei által és következésképpen a gyilkosságot, ha netán abban egy vagy más zsidó személy valamely babonaságból egyveledne, nagyobb jussal az egész zsidó népnek tulajdonítani nem lehet, mint egy vagy más keresztény által történt gyilkosságok miatt az egész kereszténységet gyűlöletbe vétetni. Míg a kállói vérvádok a véleménye szerint a babonás hit és antijudaizmus volt, 100 év múltán a tiszaeszvári vérvád mögött már politikai haszonszerzés és a sajtó által felkorbácsolt tömeghisztéria húzódott a kor alacsony szintű eljárási jogrendje mellett. Tény, hogy a zsidóság első világháborúig tartó gazdasági és a virilizmusból adódó, a képviselőtestületekben tapasztalható politikai térnyelése miatt, függetlenül attól, hogy különösen a polgári zsidó rétegek asszimilációs törekvése jól érzékelhető volt, vallási köntösben ugyan, de gazdasági, politikai küzdelem folyt ebben a korszakban, még jogi keretek között. Véleményem szerint a zsidóság integrációs törekvései már jóval az emancipációs törvény előtt tényként könyvelhetők el. Legmarkánsabb példája a zsidó önkéntes nemzetőrök viszonylag nagy száma országosan, de Klapka tábornok feljegyzései szerint Szabolcs vármegye megyeszékei Nagykállóban is nagyszámú jelentkező volt. Megjegyzem, Kossuth táború rabinátust működtetett Lőv Lipót vezetésével. Néhány éve a Mátészalkai temetőben pedig ökumenikus megemlékezést tartottunk egy felfedezett zsidó nemzetőr sírjánál. Az integrációs törekvések egyértelmű következménye volt az 1880-as években bekövetkezett egyházszakadás, mely véleményem szerint a zsidó társadalom belül keletkezett szociális, kulturális feszültségek miatt elkerülhetetlen volt, és melyet a magam részéről a zsidó vallási sokszínűség szempontjából pozitív változásnak tekintek azzal együtt, hogy a mélyen vallásos réteget képviselő ortodox felekezet asszimilációja gyakorlatilag egyáltalán nem, de az integrációja teljes mértékben megtörtént. Megjegyzem, hogy a vészkorszakot követően máig is tudományos szintű viták középponti kérdése az asszimiláció, mely egyrészt nem szolgálta az európai zsidóság védelmét, másrészt szerint véleményem szerint éppen a sokszínűség az értékgazdaság ellen működik. Nyíregyházán zsidó vagy görög csak írásbeli engedéllyel tartózkodhatott, meghatározott ideig, azzal együtt, hogy a város a pesti zsidó kereskedőkkel élénk gazdasági kapcsolatot tartott. Az 1840-es években letelepedett néhány család 1843-ban már temetkezési helyet kapott a Kótai úton, létszámuk 1850-ben már 100 főt tett ki, ez időtájt már kóser étterem és húsvágó szék működött. 1865-ben a közösség levált a nagykállói rabinátusról, ekkor már a lakosság 5%-át jelentették. Az akkor kizárólag ortodox felekezet első képzett, a pozsonyi rabbi képzőben tanult rabbija, Friedman Izsák volt, aki 1878-ban telepedett le a városban. Dédunokája József hosszú évek óta útra kér Izraelből, hogy a dédapa sírjánál, halálának évfordulóján elmondja a kadis imát 10 zsidó férfi. Érthető módon a zsidó közösség növekedése, a megyeszékhelyé válás, a vasút és az 1867-es polgárjogi törvény hatására felgyorsult. Idővel jól érzékelhető vált a galicianer ortodoxok és a Csehmorva területen érkezettek közötti feszültség, amelyre már utalta. Az emancipációs törvény és az országos zsidó kongresszus határozata alapján némi késéssel szétvált a közösség oly módon, hogy az ortodox, a modern neológ felekezet mellett kialakult a status quo hitközség, mifelénk status quo-nak mondják egy zsidó akcentussal, mely alapelve a status quo ante, a szakadás előtti állapot visszaállítása. Tehát három irányzat, az ortodox, a neológ és a status quo status quo ante hitközségek alakultak meg országosan. Ez a felekezet ugyan az ortodoxiával működött együtt, de 1904-ben bizonyos kapcsolatoktól eltekintve szétváltak. Ezt követően Bernstein Béla főrabbi vette át a közösség irányítását, kinek munkásságáról később néhány szót ejtenék. Az első zsinagógát 1880-ban a status quo hitközség építette, ez 1944-ben kiégett, falazatából épült fel a mártírok emlékfala, mely a temetőnkben őrzi az áldozatok bizony csekély töredékének neveit. Ugyan az 50-es években a Síp utcában épült helyett egy kis templom, de hamarosan egy vállalati központ lett. Az ortodoxia 1922-23 között Baumhorn-Lipó tervei alapján építette a neoklasszicista, ma műemlék zsinagógát, mely remélhetőleg a közeljövőben méltó környezetet kap. Az ortodoxia utolsó elnöke Németi Sándor földbirtokos volt, ki évtizedekig látta el feladatát. Már a gettósítás során elpusztult, dédunokái már Amerika földjén születtek. Mindkét fiút a dédapa templomában avattuk fel 13 éves korukban itt Nyíregyházan. A város toleranciájáról vaj ki tudna szebben mesélni, mint legendás szülöttek Rudi Gyula, kinek alábbi sorait számtalan forrás hozza. Mielőtt elolvastam az idézetet, egy személyes emlék. Már jó néhány éve laktunk Nyíregyházán, mint beköltöző zsidó, vidékről, faluról. Mikor is itt a múzeumban egy kiállításon szembesültem azzal, hogy mi bizony a Rudi nagyszülők házába költöztünk 1955-ben. És erre még élek büszke leszek. Íme az idézet. Arról van szó, hogy a nyíregyházi sétatér mellett, mentén, bocsánat, a mai Kossuth téren állt egy pad, amelyen ült Verzál István a plébános mellett Bartolomédész János, a luteránus esperes, Lukácsodon a kálvinisták papja, valamint Fekete István, a görög katolikusok esperese. A zsidó rabbinus történeses arra járt, helyet szorítottak neki a padon, ettől a zöldre festett padocskától számítható az új, a mai nyíregyháza megszületése. Ennek már, mint a politikai toleranciának értékében mit sem von le az a tény, hogy alapja, a város, persze az egész ország érdekét szolgáló, fokozatosan erősödő gazdasági, pénzügyi érdekközösség volt. Így nyert a zsidóság nem öncélúan, ha nem is vezető, de meghatározó szerepet a város életének különböző területein. Az előzekben közölt többnyire általános képet számtalan feldolgozott és feldolgozatlan mozzanattal tematikusan kiegészítve juthatunk el a címben jelölt szerepvállalás árnyalt leírásához. Engedjék meg, hogy ehhez néhány önkényesen választott epizóddal járuljak hozzá, minden különösebb szakmai, tematikai megfontolás nélkül, inkább emocionálisan. Kezdeném dr. Bernstein Béla, status quo ante neológ hitközség főrabbija, 1906-tól működött a városban, 1944-ben bekövetkezett haláláig. Rabbi volt a magyar zsidó modern vallásoktatás úttörője, történész és nem utolsó sorban hazafi. A visszaemlékezések szerint a 20-as években a trianoni diktátum után templomi szónoklatban foglalt állást a magyarság igazságáért. 1898-ban a szabadságharc 50. évfordulóan jelent meg, a 48-as magyar szabadságharc és a zsidók című munkája, melyet a 30-as évek végén ismét kiadtak, hátha. A könyvhöz maga Jókai Mór írt előszót, ebből idéznék néhány gondolatot. Kis türelmet kérek, mert nagy számú papírjaim. Amidőn a hazának minden más ajkú népfajai, amelyekkel a magyar szabadságát megosztotta, amelynek fiait a jobbágyságtól felszabadította, földeiken urrá tette, fegyverrel támadtak ellene, ugyanakkor a héber faj vérét, vagyonát és szellemét hozta áldozatul a magyar nemzet az alkotmányos szabadság megvédelmezésére, Az a héber faj, amely egyedül felejtett ki a törvényhozás az alkotmány sáncaiból, az a zsidó nép, amely egyedül nem kapott polgárjogot, egyenlőséget e haza milliói között. Mégis szerette a hazáját. Én, aki e tanulságos múltnak dicső és gyászos eseményeit keresztül éltem, az akkori intézőkörök közvetlen közelében, csak arról tehetek tanulságot, hogy ezek a rendbe szedett adatok valódiak. Dr. Jókai Mór. A tudós főrabbi által még szombatai működése során alapított izraelita elemi népiskola avatásán Szántóni Balázs Edit Bernstein Béla a zsidó oktatás nagy alakja című munkájából olvashatjuk Bernsteinnek a szombathelyi zsidó népiskola avatásán beszéde alábbi részletét. Idézett az előadásból. Az avató ünnepségen Bernstein Béla nagyhatású beszédében a hazafiságra és a magyarságra nevelést hangsúlyozta. Elnézést, ha kicsit hosszabban idézek, de érzékeltetni szeretném Bernstein szónoki képességeit is. Az iskolát, és most idézett Bernsteintől, már kezdetben úgy irányítják alapítói, hogy felekezeti volta dacára magyar legyen. Felekezet építette és tartja fenn ez iskolát, de valamint ez épület homlokzata magyarul hirdeti annak rendeltetését, épp úgy a szellem, amely áthatja, és áthatni fogja mindig és mindenkor, magyar lesz és magyar marad. Még egy idézetet engedjenek meg ebből a tanulmányból. Egy Bernstein Bélát méltató másik részletet. Bernstein Béla az emancipált magyar zsidóság képviselőjeként vallotta. A jó zsidó egyúttal jó hazafi is. Mint láttuk, kitüntető figyelmet szentelt az ifjúság vallásos nevelésének. 70. születésnapi alkalmából írt méltatásában Dr. Grossmann Zsigmund írta róla 1938-ban. Egyéni adottságaihoz tartozik a felekezeti tanügy iránt érzett buzgalma, a kartársi összetartás és megbecsülés ápolása, valamint a minden tevékenykedésében megmutatkozó lelkiismeretes pontosság. A kiváló pap, pedagógus, hiszterikus fáradhatatlanságától, férfias lendületétől joggal vár még sokat a magyar zsidó. Megjegyzem, Szombathelyen, ahol fény, hogy 17 évet működött, és Nyíregyházán pedig 38 évet, tehát Szombathelyen utcát neveztek el Bernstein Bélára. Tisztelt hallgatóság, még maradt itt néhány füzet az asztalon, amelyből egy jó példányt kiosztottam önöknek. Így sokan már közben észre megtudhatták, hogy a spirálkötésű füzetek sellei Leichtmann László, a Nyíregyházán született zsidó férfi, hitközségünkhöz eljutatott visszaemlékezéseit tartalmazzák. A Stockholmban élő volt kosutos, atletikus, alkatú fiút, nem túlzottan izgatták egyes tananyagok, saját bevallása szerint Margosi Gyopco utolérte tanulmányait. Ő mesélte el. Megjegyzem, 50-es években az újpesti Dózsa klubnak atletika szakosztályát vezette, ez a ma is hatalmas szép szál öreg úr. Levelei a 30-as évek Nyíregyházájának zsidó polgárairól, kereskedőkről, orvosokról, diákokról, sportolókról és másokról szólnak. Egyszerű stílusban, vádaskodás nélkül, a megbocsátás hangján, de tényszerűen. Megjegyzem, hosszú évekig eljött minden évben Nyíregyházára, meglátogatott bennünket, és minden évben Károlyi Miklós miniszterelnök szobrához, megyeház előtt, elvitt egy szál virágot. Néhány év után megkérdeztem tőle, hogy miért. Kérem, olvassák szeretettel és még vigyenek nyugodtan a fizetből. Köztiszteletben álló polgár volt a városnak Fried Sándor vasútmérnök, a nyírségi kisvasút igazgatója. Hozhattam volna életrajzi adatot hivatalosan megjelent könyvekből, feljegyzésekből, helyett engedjék meg, hogy lányának Izraelbe elküldött személyes hangú leveléből idézzek. Tanulságos. Szándékosan nem gépeltem le, megtettem volna, egyszerűbb lett volna. Ez egy végtelen érdekes dolog. Hölgy, amikor írta, bőven 80. éve fölött volt, már Magyarországon nem ért 60 éve, nevét is megváltoztatta. A levél, kétodas levél, hát a gyönyörű írásmód mellett, többször olvastam, már egyetlen egy helyesírási hibát nem tartom. Egyetlen egyet sem. Ha egy kicsit néha megakadnék, az... Végtelenül meghatott az apámról írt cikk, persze tele van túlzásokkal, mert véleménye szerint egy mérnök, ha épít valamit, akkor feltétlenül ellenőriznie kell a munkát, mert ha valamit nem úgy csinálnak, ahogy ő megtervezte, akkor a vonat kisiklik, a híd összedől, a tető beomlik. Itt Izraelben ez utóbbi elő szokott fordulni. Szóval apám, épp szinte hölgy, mint olyan sokan, mások kutatott a múlt után, kiderült, hogy a Fried nevet annó-annó csak egy család kapta valamikor a középkorban. Azóta persze iszonyúan elszaporodtunk, szóval ő eljutott Mária Teréziáig, ahol a Fried ős lovászmester volt. Érdemély jutalmául a királynő földet adományozott neki, Hajdúböszörményben. Apám még ott született, de a nagyapám annyira asszimilálódott, most elnézést kérek, hogy elkártyázta, igen, nincs tévedés, a birtokot. A család Pestre költözött, nagyapám rövid időre rá szívszérülésben meghalt, apám már kész mérnök volt, aki a család segítségét nem fogadta el, ő adta férjhez három húgát és támogatta a festő öcsét, aki valahol Zágráb körül, Zágráb környékén élt. Mikor mindig megtörtént, a húga sürgette, nősüljön már meg, igen, de ő nem ért. Nem járt lányok után, nem volt rá ideje. Ehelyett elvette húga legjobb barátnőjét, az anyámat. Én még Sárospatakon születtem, onnan 1920-ban költöztünk át Nyíregyházára. Az apámat nagyon szerették, a szolgálati szabályzat úgy írt elő, hogy a munkás jelentkezett. Nagyságos igazgató úrnak tisztelettel jelentem, mire apám. Jól van, fiam, hát mi újság? Hányszor, de hányszor voltam ennek tanulja. Volt egy kis sínautó, mivel bejárt a vonalat, gondolom minden két hétben, és most jó volna tudni, hogy jön, hogy áll a vallással. Apám ateista volt, szerint a vallás népánítás. Ez is hozzátartozik. Utoljára eszperantót tanultunk, mert szerinte Európában csak akkor lesz béka, ha egy nyelvet fogunk beszélni, és leomlanak a határok. Akkor még alapkérdés nem volt. Az én szememben apám volt a legintelligensebb, legtanultabb ember, akivel valaha találkoztam. Magamról biztosan lehettem volna valaki, de én családot akartam az elveszett helyet. Lehet, hogy rosszlóra tettem, ki tudja, mit hoz a jövő. Azóta a hölgy elhunyt. Végül felidézném Kain Albert nagykálói születésű vasúttervező mérnök emlékét, kinek valójában nem volt Nyíregyházához kötődő tevékenysége. A budapesti pályaudvarok építésének irányítása, a monarchia területén jó egy néhány vasútvonal megépítése kapcsolható a nevéhez. 1999-ben halt meg a Műegyetemen rendezett tudományos konferencia közben. Nyíregyházán temették el. Számomra döbbenet erejével hatott, amikor Szabó Menyhért úrtól a Mátészalkai vasúti gyűjtemény gondozójának kérésére megkerestük a síremléket, és szembesültünk azzal, hogy Kain Albert sírja a nemzeti sírkert része, bár félreértésből adódóan akkor még a nagykálói temetőt jelölték meg. Mentségünkre a Kain sírt nem látogatta senki. Egyszerűen évtizedekig azt sem tudtuk, hogy ez a sír létezik. Nem tudjuk, születtek-e utódok, ha igen, sorsuk hogy alakult. Két napja tudtam meg, hogy anyagi ági dédunoka él Budapesten, aki fog jelentkezni. Köszönöm megtisztelő figyelmet.
Megköszönöm Kertész Gábor tanár úr előadását, külön köszönöm az élményszerűségét. Kiegészítésül azt hiszem, hogy illik elmondani azt, hogy térségünkben, mind a megyei monográfiákban, mind a várostörténetekben, de főleg Néző István és Ricuk Zoltán tanulmányai alapján sok mindent tudunk a zsidó közösség életéről, de azt hiszem, hogy még van mit kutatni, azt hiszem, hogy Néző Pista tanul erre, hogy lesz mit kutatni ebben a témában.